Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A mikrofonnál Domonics András, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. A magyar-amerikai kapcsolatok kutatója szerint megválasztása esetén Donald Trump számára nem lesz fontos a kelet-európai régió. Borhi László történész az Inforádió Arena című műsorában beszélt az amerikai republikánus pártiak várható elnökjelöltjének terveiről. A riporter Boros Péter.
Zárkozottabb is lesz, meg egy kicsit erőszakosabb is lesz. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy Amerika erőszakos, akkor várjuk meg a Trumpot. De ezt úgy kell érteni, hogy egy külpolitikai realista. Ami azt jelenti, hogy a biztonság fogalmából közelíti majd meg a külpolitikát, és azt fogja mondani, hogy az Egyesült Államoknak vannak valóban húsba vágó biztonságpolitikai érdekei, de ez a biztonságpolitikai érdek nem fedi a demokrácia exportot. Kvázi túl sok helyen vagyunk lekötelezve, olyan helyeken is, ahol biztonságpolitika szempontból nem indokolt, és bizonyos régiókat egyszerűen le fog írni. Egy bizonyos helyeken erősebb lesz az amerikai jelenlét, és sokkal erőteljesebb lesz az amerikai fellépés, és más régiók pedig leértékelődnek, hát a sajátunkat értem például ez alatt.
Hát nagy valószínűséggel Kelet-Európa kevésbé lesz érdekes az Egyesült Államoknak?
Én szerintem kevésbé lesz érdekes, amennyire én látom, elképzelhető, hogy Trump alatt tovább értékelődik le, és azt fogja mondani, hogy hát nem olyan nagy baj, hogyha itt az oroszok nagyobb szerepet vállalnak, mert hogy ez az orosz birodalomnak a perifériája volt régebben, és mit akarunk mi itt, és ez nem az amerikai biztonságot nem érint, hogy mi történik ebben a régióban.
És mondjuk akkor az iraki szerepvállalásnál is arra lehet számítani, most az irakit az direkt azért mondtam, hiszen ennek vannak előzményei, is mondhattam volna bármilyen közel-keleti részt, hogy az is kevésbé fog érdekelni
Trumpot. Nagyon határozottan megrótta a Bush elnököt Irakért, hát hogy ezt elhibázottnak tartja, és nem kellett volna oda menni soha, mondja Trump. Számára Kína, a kínai kihívás, a kínai biztonságpolitikai és gazdasági kihívás. Persze könnyű mondani, ugye azt kérjék rajta számon, hogy jó, beszél a levegőbe, de hogy fogja visszamondani a kereskedelmi egyezményt Kínával.
És mi lesz egyébként az Egyesült Államokkal, hogyha netán tényleg visszamondaná? Azért az Egyesült Államokon is megfigyelhető, hogy a termékeknek a nagy többsége az Kínából érkezik.
Hát pont ezt nem akarja. És Trump számára Mexikó, és ottani beváltott is van bevándorlási válság. Mexikó számára ez egy társadalmi szelep, hogy aki nem talál Mexikóban megélhetés munkát, az el tud menni az Egyesült Államokba, és eltartja a családját.
Ahol évtizedekig úgy tud élni egyébként félig legálisan.
Félig meddig legálisan, igen, hát ennek a humános megoldása természetesen a legalizálásuk.
És ez Trump melyik irányba képzeli?
Hát a Trump ugye egy ilyen biztonságpolitikai kérdésként veti fel, és hogy bűnözők jönnek, persze ennyi ember között persze, hogy van bűnöző. Meg átjönnek a drogkartellek, de hát ezt másképp kell kezelni. De hát azért ez nagyon rosszat tenne a régió stabilitásának, hogyha hermetikusan le akarná zárni az Egyesült Államokat, és ugye azzal is azt is mondják neki, hogy ez nem amerikai módszer, hogy Amerika bevándorlókból jött össze, Európából és máshonnan.
Borhi László történészt, a magyar-amerikai kapcsolatok kutatóját, az Indiana Egyetem docensét hallották. Spanyolországban fél évvel teltével ismét parlamenti választásokat rendeznek most vasárnap. Az elemzők szerint nem várható nagy változás a legutóbbi eredményekhez képest, így továbbra is lehetetlennek, vagy legalábbis nagyon nehéznek tűnik egy széles támogatottsággal bíró, stabil koalíciós kormány megalakítása. Nagy Sándor Gyulát, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját Király István Dániel hívta fel.
Lehet-e érezhető jelentős hatása a most zajló nagy-britanniai népszavazásnak a vasárnapi spanyol választásokra?
Valószínűleg nem. Tehát a spanyol választásoknál jelenleg nagyon komoly belpolitikai és gazdasági érvek vannak az egyes pártok programjaiban, amelyeket megfogalmoztak, illetve nagyon olyan érdekviszonyok vannak, amelyeket nem befolyásol különösebben a Brexitről szóló népszavazás.
Viszont Spanyolország és az Egyesült Királyság gazdasági kapcsolatai igen jelentősek, ennek volumene eléri az 55 milliárd eurót. Sokat lehetett arról hallani a Brexit elleni kampányban is, hogy nagyon sok brit él külföldön, állítólag nagyjából 1 millióan Spanyolországban, és több százezer spanyol él Angliában, vagyis közvetlen hatása is lenne egy esetleges brit elszakadásnak a spanyol gazdaságra akár.
Ez valóban így van, azonban mivel kampányban ez alapvetően nem téma, és a pártoknak a megnyilatkozásai legtöbbször azt mondták, hogy ők nagyon sajnálnák, ha kilépnék a Nagy-Britannia az Unióból, ezért ez nem tematizálja gyakorlatilag a belpolitikát.
Ugye legutóbb decemberben voltak választások, viszont azóta sem sikerült kormányképes koalíciót alakítania a pártoknak.
Decemberi parlamenti választások az egy olyan patthelyzetet eredményezett, amelyet nagy valószínűséggel a mostani parlamenti választás meg fog ismételni. Tehát majdnem biztosak abban a közvéleménykutatók, hogy a most kormányzó néppárt körülbelül ugyanannyi helyet fog a parlamentbe szerezni, mint amennyit szerzett a decemberi választásokon. Helyet fog cserélni jó eséllyel a szocialista párt az újbaloldali összefogással, tehát a szocialista párt néhány parlamenti helyet még a már eddig is történelmi mélyponton lévő eredménye után még ellejjebb fog csúszni, és a Podemos, ugye ez az új baloldali, a radikális baloldali társaság, aki egyébként most egy még szélesebb választási összefogást eredményezett, ők viszont nagyon jó eséllyel a második helyen fognak végezni, és negyedik helyre várják ugyanúgy, nagyjából ugyanannyi parlamenti helyjel a Polgárok nevezetű liberális jobboldali formációt. Gyakorlatilag a baloldal és a jobboldal között a megoszlás ugyanannyi lesz, gyakorlatilag kettő kimenetele lehet a választási eredménynek, vagy egy teljes baloldali összefogás, ahova az egymással igen rossz viszonyban lévő Podemos és szövetségesei, a szocialisták, illetve a katalán nacionalista pártok a támogatása is szükséges lesz, vagy nagy koalícióba fog összeállni a néppárt a szocialistákkal és nagy valószínűséggel a Polgárok nevezetű formációval.
Nagy Sándor Gyulát, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották. Egyre több az iszlám állam kötelékeiben harcoló francia állampolgárságú dzsihadista térne haza. Van, aki egyenesen a francia nagykövetségtől kér segítséget. Esrádú János tudósít Franciaországból.
Már nem annyira vonzó az iszlám állam a francia állampolgárságú dzsihadisták számára, állítja a francia titkosszolgálatok koordinálásával megbízott parancsnok. Didier Lebré szerint egyre többen menekülnének az iraki és a szíriai hadszínterekről, és e célból immár a nagykövetségeket is megkeresik, hogy esetleges hazatérésük módozatairól érdeklődjenek. A belső elhárítás szerint május végéig összesen 248 francia állampolgárságú dzsihadista tért haza, nagy részüket a hatóságok letartóztatták, és 10 évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik őket. Az eddigi tapasztalatok szerint a terroristák egyrészt azért akarnak hazatérni, mert 50%-kal csökkent a zsoldjuk, de ennél is fontosabb, hogy egyre jobban félnek az őket érő folyamatos bombázásoktól, emellett az iszlám állam nevű szervezet vezetőit korruptaknak és kegyetleneknek tartják. Egyesek arra panaszkodnak, hogy hátrányosan megkülönböztették őket a harctéren, annak alapján, hogy mely európai országból származtak, de vannak, akik azt kifogásolják, hogy a harcok során muzulmánokat kellett ölniük, ami eléggé hátborzongatóan hangzik, azt jelenti ugyanis, hogy semmi kifogásuk sem lett volna a keresztesek gyilkolása ellen. A dezertálni vágyókkal szemben a francia hatóságok rendkívül óvatosak. Egyrészt azért, mert amint a már említett Didier Lebré fogalmazott, az iszlám államtól való elfordulásuk nem jelenti azt, hogy hirtelen a nyugati demokráciák feltétlen híveivé váltak volna. Nemigen lehet tudni tehát motivációjukat, tényleg belefáradtak a harcokba és a kegyetlenkedésekbe, vagy pedig szülőföldjükön akarják folytatni a küzdelmet, például terrorista támadások merényletek elkövetésével. Ez utóbbira nem csak az iszlám állam, hanem az Al-Qaida terrorszervezet is biztatja harcosait, illetve híveit. De nem ez az egyetlen dilemma. A belső elhárítás főnöke szerint a kemény harcokat megjárt iszlámista veteránok a vietnámi háborúban részt vett katonákra jellemző poszttraumás zavarokat mutatnak, sőt egyesek állapota kifejezetten pszichiátriai kezelést igényel. Vagyis a hazatérni kívánok egy része immár az iszlámista ideológia nélkül is közveszélyes. Komoly kérdés tehát, hogy miként viszonyuljon ezekhez a személyekhez a francia társadalom, egyáltalán visszafogadja-e őket vagy sem. A dzsihadisták hazatérése persze egyáltalán nem könnyű, mondta a francia sajtónak Didier Lebré, az iszlám állam vezetői ugyanis gondolkodás nélkül kivégeztetik azokat, akik a dezertálási szándék jeleit mutatják, hazai pályán pedig börtön vár rájuk. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Leginkább csak zsarolni akart azzal Észak-Korea, amikor bejelentette, hogy hidrogénbombát fejlesztett ki. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos munkatársa az Inforádiónak azt mondta, ha egy ilyen bombát a budapesti belvárosban ledobnának, akkor a Székesfehérvárig tartó körben mindenki meghalna. Németh Zoltán kérdezte Péceli Annát.
Sikeres hidrogénbombás kísérleti robbantást követően már bizony számolni kell azzal, hogy Észak-Korea esetleg ballisztikus rakétákon is célba tud juttatni ilyen fegyvereket, amivel nem csak a térségbeli államokat tudná fenyegetni, tehát nem csak Japán vagy mondjuk Dél-Korea kerülhetne az észak-koreai ballisztikus rakéták célkeresztjébe, hanem akár az Egyesült Államoknak a nyugati partvidéke is.
Megvan az esélye annak, hogy Észak-Korea ilyenekben gondolkozzon, tehát hogy mondjuk az Egyesült Államokat bombázza, és nem pusztán kísérletből, tudományos szempontból állít elő ilyeneket, és adott esetben csak közvetett fenyegetésként.
Én úgy gondolom, hogy jelen körülmények között abszolút közvetett fenyegetésről, és elsősorban inkább politikai eszközről beszélünk, Tehát nyilván minél fejlettebb nukleáris képességekkel rendelkezik Észak-Korea, annál jobb tárgyalási pozícióban van az Egyesült Államokkal szemben, illetve a világ többi nagyhatalmával szemben. Tehát ez egy nagyon jó politikai zsarolási eszköz lehet a kezében, és én úgy gondolom, hogy jelen helyzetben elsősorban erről van szó. Viszont bármikor, amikor a nemzetközi közösség találgat a tekintetben, hogy mik lennének azok a körülmények, amikor esetleg Észak-Korea mégis az atomfegyverek alkalmazása mellett dönt, akkor is újra eljön az a szenárió, hogyha a rezsim túléléséről van szó, akkor elképzelhető egy olyan helyzet, amikor ha a vezetés nagyon sarokba szorítva érzi magát, akkor átlépi ezt a küszöbet és meglépi ezt a drasztikus lépést. Tehát soha nem lehet azt mondani, hogy kizár dolog, hogy ezeket a fegyvereket valaha alkalmaznák, de jelen helyzetben így úgy gondolom, hogy elsősorban inkább itt egy politikai eszközről és egy zsarolási potenciálról van szó.
Említette már, hogy nagyon tudna rombolni egy ilyen hidrogénbomba. Mennyire? Tudjuk ezt érzékeltetni?
Talán érzékletesebb legyen. Van egy ilyen program, ahol lehet nagyjából kalkulálni azt, hogy egy-egy bombának mi lenne a hatóereje és nagyjából milyen területet érintene. Hogyha Budapest közepén itt a 8.-9. kerületben valahol ledobnák ezt a cárbombát a maga 50 megatonnájával, akkor nagyjából Székesfehérvárig terjedő sugárban minden elpusztulna. És ennek mondjuk itt Magyarországon valószínűleg egy 2-3 millió halálos áldozata lenne. Tehát ilyen mértékű pusztításról beszélnénk mondjuk egy cárbombával megegyező hatóerejű atomfegyver esetében. Tehát több város, sőt azt mondanám, hogy ugye mondjuk magyar léptékben több megye azonnal elpusztulna.
Ez a Föld bolygóra is hatással lenne?
Hát légköri nukleáris kísérleti robbantásokkal úgy gondolom, hogy a globális felmelegedést egyértelműen fel lehetne gyorsítani, és annak nagyon komoly következményei lehetnének. Az, hogy Észak-Korea a föld alatti kísérleti telepén robbangat egyet 2-3 évente, ennek olyan komoly globális következményei nem lennének. Viszont, hogyha tényleg ilyen megatonnás bombákat légkörben kezdenének el robbantgatni, akkor annak nagyon is komoly környezeti hatásai lennének, és hát ugye nagyon-nagyon sok ilyen elmélet van arról, hogy akár nagyjából 100 atomfegyver felrobbantása már akár egy nukleáris telet idézhetne elő, úgyhogy mindenképp úgy gondolom, hogy a légteri nukleáris kísérleti robbantások ilyen szempontból nagyon is komoly kockázatokkal járnának.
Péceli Annát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának tudományos munkatársát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András.